Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
14 előadás, köztük 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei Országos Színházi Találkozó verseny programjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A nagyszínpadi előadások között szerepel Bertolt Brecht Bál című darabja a Zentai Magyar Kamara Színház előadásában, Edmond Rostart Cyrano de Bergerac című műve, a Szolnoki Szigligeti Színház produkciója, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. Látható lesz továbbá Kálmán Imre, Julius Brammer és Alfred Grünwald Marica grófnő című operettje a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Nosztifjú esete Tóth Marival című mixált Kálmány regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve a Fonó Budai Zeneház előadása. Szerepel még a versenyprogramban a Candid című Voltaire regény nyomán David Jakovlevics által írt darab, a Nemzeti Színház előadása. A stúdió előadások között lesz a Raymond Fitzmons műve nyomán Tapasztó Ernő és Harsányi Attila által írt Kín az Aradi Kamara Színház előadása, Ionescu Rinocéroszok című darabja, a Gyergyó-Szentmiklósi Fégula Stúdió Színház és a Sepsi-Szentgyörgyi Tamási Áron Színház produkciójában, valamint a Revizor című Gogol mű nyomán készült darab a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásában.
Koncert.
6 bérletet kínál a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Nemzeti Énekar a 2026-27-es évadra. A kocsis és opera bérletek mellett a jövő évadra is meghirdetik a Ferencsik, a Lukács, a Pászti és a Próbatermi Vendégség sorozatokat, mondta el Herboly Domonkos főigazgató az évadot ismertető tájékoztatón. Idén nyáron is megvalósulnak a Beethovennel a Szabadban estek Martonvásáron, nyitókoncertet adnak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, fellépnek a budapesti Wagner napokon, továbbá folytatódik a gyerekeket megszólító Úton a zene program is. A bérleten kívüli események között szerepel a novemberi kocsis emlékhangverseny, a januári Rachmaninov est és a Magyar Klasszikus Zene napjának alkalmából elhangzó program. A zárt termi koncerteknek a MÜPA, a Zeneakadémia, a Pesti Vigadó, valamint a Nemzeti Filharmonikusok MÜPA-ban található próbaterme ad otthont.
Színház.
Kiemelt szerepet kap a színház a 35. Művészetek völgyében, az ország legnagyobb őszművészeti fesztiválján. Számos színházi, bábszínházi vagy filmes program várja az érdeklődőket nyáron. A Művészetek völgye is az Art Színtér közös programjaként Göttinger Pál Anyós nyelv című darabjának ősbemutatója a Talján Dörögdi Színház színpadon lesz. Az olasz Factory Compania Transadriatica az idő múlásáról mesél Paloma című darabjában. Murphy Mark három anyátlan férfit állít színpadra a tovább díszletei között, valamint Gyurica Katarina Mennyit adtál érte című regényének színpadi adaptációját is láthatják a nézők. Az 50 ember befogadására alkalmas színház színpad templomba a Független Színművészek Társulata, a Három és fél nővér, a Helytelenek Társulat, a Kopasz Énekesnő, a Panker produkció a Jó embert keresünk című darabokkal érkezik, és itt lesz látható a Vox Ignis kamarakórus műsora is. A Delta produkció a Duma Színházzal közösen a Gyalúj Gyulával című előadást állítja színpadra itt, de Klici Szabad Boglárka, Légrádi Gergely, valamint Kisfaludi Zsófia és Hüvösvölgyi Ildikó is ezeneken a helyszíneken lép fel.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A vas és a tégla romantikája. Ipari terek új élete. Az ipari építészet különleges hangulatot teremt. A hatalmas csarnokok, a látszó acélszerkezetek és a lecsupaszított téglafalak olyan tereket hoznak létre, amelyek a termelés megszűnése után is jól használhatók. Amikor belépünk ezekbe a tágas terekbe, egyszerre találkozunk az ipartörténet lenyomataival és a kortárs kulturális élet zajával. Egy porcelángyár kulturális negyeddé alakul. Pécsen az egykori porcelángyár területén jött létre a Zsolnai Kulturális Negyed, amely ma az ország egyik legsokszínűbb kulturális központja. A gyár története a 19. század közepére nyúlik vissza, amikor Zsolnay Vilmos vezetésével világhírű porcelán és kerámia műhely működött itt. A gyár több mint egy évszázadon át meghatározta a város életét, mielőtt a terület új szerepet kapott volna. A felújítás során az épületeket megőrizték és kulturális funkciókkal töltötték meg. Ma múzeumok, kiállítóterek, műhelyek és egyetemi intézmények működnek a régi csarnokokban. A negyed udvarain sétálva ma is jól látható az ipari múlt. Téglából épült csarnokok, kémények és az egykori műhelyépületek megőrizték eredeti karakterüket, miközben a terek új életet kaptak. A régi gyárudvarok között kávézók, galériák és közösségi programok között válogathatnak a látogatók, a nyári hónapokban pedig fesztiválok, koncertek és szabadtéri rendezvények töltik meg a területet. Erőműből kulturális találkozóhely. Várpalota határában áll az Inotai hőerőmű, a magyar ipari építészet egyik ikonikus létesítménye. Az erőmű az 1950-es évek elején épült, és hosszú időn át meghatározó szerepet játszott az energiaellátásban, mielőtt fokozatosan leállt volna. Az elmúlt években a hatalmas ipari épületek új fényben tűntek fel. Turbina csarnok monumentális tere, a magasban nyúló ablakokkal, betonpillérekkel és acélszerkezetekkel különleges hátteret ad az Inota Fesztiválnak. A rendezvény idején nemzetközi elektronikus zenei produkciók és látványos fényinstallációk töltik meg az egykori erőműtereit, ahol a hang és a fény a régi ipari struktúrák között kap új értelmet. Látogatóként az egyik legerősebb élmény maga a tér. A hatalmas csarnokok, a megmaradt ipari berendezések és a nyersanyag használat különleges atmoszférát teremtenek. Amikor belépünk az ipari területre, könnyű elképzelni, hogyan dolgoztak itt egykor a turbinák és generátorok. Ma pedig ugyanezt a monumentális teret zene, fény és kortárs művészeti installációk keltik életre. Az ipari terek átalakulása nem csak az épületek megőrzéséről szól. Ezek a helyek lehetőséget adnak arra is, hogy a városok új közösségi tereket hozzanak létre. Ha ellátogatunk ezekre a helyszínekre, azonnal érezhető, hogy a vas és a tégla nem pusztán multidéző díszlet. Az egykori csarnokokban ma kiállítások, koncertek és közösségi programok zajlanak. A gépek zaj helyett zene szól, a gyárudvarokon pedig újfajta élet jelenik meg. Olyan, amely egyszerre őrzi a múlt hangulatát, és teret ad a jelennek.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangjának, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A Délvidék tragikus történései egy évszázad alatt olyan, mintha regény lenne, miközben hat szereplő monológiát olvassuk váltakozva versekben. Jég, ez a kötet címe, és Terék Anna a vendégem, aki költő és pszichológus, 1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban, Jugoszláviában, és 2003 óta él Budapesten.
2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő Vicsuliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csinált, ami folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül annak a megmutatása az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk. Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát, hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve. Ugye 6 különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet. Valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részletét ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
Hogyan választottad meg a motivumokat? Visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jégmotívum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere.
A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak már szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a dédnagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba tett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép. És kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a, nem tudom én, a magyar történelemre, a magyar irodalomra. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki, tehát erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam, ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám, még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál, hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt úgy, hogy majd később visszajövök, és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rázkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mint ha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
Nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
Igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én ezt nagyon szeretem, ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny az az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hisszük, hogy ő tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
A te veteránjaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mármint hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet. Mindannyian máshogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottyan, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más-más személyiségek vagyunk. Máshogy tudunk megküzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt.
Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. Eleve az, hogy vers, hogy verset olvasunk, és van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívás, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük regényez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.